Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm. Miként lehet mínusz 10 fokos levegővel 22 fokra fűteni egy lakást? Hogyan működnek a hőszivattyúk, és milyen jövő vár rájuk? Mifán terem, pontosabban milyen terem a geotermikus energia? Lehet, hogy ez lesz a jövő legfontosabb megújuló energiaforrása, amely nem szennyez és szinte korlátlanul rendelkezésre áll. Vajon elfogyhat-e kedvenc fürdőhelyeink termálvize? Érdemes-e áttérni geotermikus fűtési és hűtési rendszerekre? Milyen megtakarítással járhat ez? Hát kérem, erről beszélgetünk ma itt a Sajtóklubban Furdek Tamás mérnökkel, energetikai szakértővel, akit szeretettel köszöntök. Szervusz Tamás!
Szervusz István, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát nyakunkon a fűtési szezon, nem árt egy kicsit ezzel kapcsolatban olyan témákról is beszélgetni, amelyeket eddig elhanyagoltunk. Tehát a mínusz 10 fokos levegővel 22 fokra fűteni egy lakást, ez ilyen hókusz-pókusznak tűnik például, pedig abszolút tudományos, és erről is szó lesz a továbbiakban, de hogy egy kicsit felcsigázzuk az érdeklődést, nem ezzel kezdjük, hanem a geotermikus energiával, amely a megújuló energiák közül az egyik legfontosabb lehetne, és eltérően a szél- és napenergiától ugye hát állandóan rendelkezésre állhatna. Na, hogy ilyen feltételes, többszörösen feltételes módban fogalmazzak.
Hát a valódi geotermikus energia, amit úgy ismerünk, az valójában a Föld hőjét hasznosítja, és a Föld belsejében, ugye a magban, ott 6000 fokos hőmérséklet van akár csak a nap felszínén, ami úgy jön létre, hogy maghasadással magát melegíti, tehát olyan, mint egy természetes atomreaktor, aminek hát gyakorlatilag kifogyhatatlan az üzemanyaga, tehát itt még 100 000 évekig ez ott a Föld belsejében képződni fog. A kérdés az, hogy mi itt, akik kint vagyunk 3000 kilométerre tőle, ezt hogy tudjuk felhasználni? És hát csak akkor tudjuk felhasználni, hogyha ez a hő valahogy közelebb jön hozzánk, mert mi nyilván nem tudunk lefúrni 50 kilométerre vagy 100 kilométerre, de vannak ugye a földkéregnek is vékonyabb részei, meg vannak a tektonikus árkok, meg vannak a tűzhányok, ahol ez a hő, ez úgy vagy magától egész a felszínig eljut, mint Izlandon a gejzirek, vagy pedig olyan közelségben, hogy ott már érdemes kihasználni. Azt, hogy mire tudjuk használni, az két dologtól függ. Az, hogy ez a jellemzően forró víz, vagy forró gőz, ez hány fokos, és hogy mennyire hozzáférhető. Hogyha ez a forró víz, ez 200 fok vagy a fölött van, akkor közvetlen áramtermelésre lehet használni, ipari, nagyüzemi áramtermelésre, mert ez a gőz, ez elég erős ahhoz, hogy egy turbinát meghajtson. Hogyha ennél kisebb, tehát mondjuk 150 fok, vagy annál kevesebb, akkor direkt módon nem tudjuk ezt a gőzt áramtermelésre, turbinára ráengedni. Viszont akkor jön a másik nagy felhasználási terület, az, hogy fűtésre használjuk, és ez a fűtés, ez egy nagyon általános megfogalmazás, de ebben benne van akár egy városnegyed fűtésétől kezdve az üvegházig, az állatfarmig, a termálfürdőig, az ipari felhasználásig, ugye élelmiszeriparban, fafeldolgozóiparban nagyon sok szárítási folyamat van, tehát számtalan módon ezt a hőt, ami a földből közelünkbe kerül, fel tudjuk használni, sőt, még ilyen lépcsőzetesen is, hogy először a 80 fokos vízzel fűtöm a lakásokat, azonnan kijövő 50 fokossal fűtök egy üvegházat, és ami onnan kijön egy 30 fokos, azzal fűtök egy istállót, tehát akár ilyen kaszkádszerűen is többszörösen fel tudom használni.
tehát 100%-osan megújuló energiaforrásról van szó, és az előnye a folyamatos időjárástól független rendelkezésre állás, hogy úgy mondjam, viszont hát a hátránya az, hogy meglehetősen magas kezdeti költségekkel jár, és hát potenciálisan földrengés veszélyes fúrásokkal.
Így van, ezt is mondják, és volt rá példa, hogy kisebb földrengés keletkezett ilyen fúrás miatt. A nagyobb baj az az, hogy kevés helyen van. Tehát a földnek vannak zónái, ez a csendes-óceáni tűzgyűrű, ahol ugye sok vulkán van, meg általában vulkanikus tevékenység. Ott elég gyakori. Kaliforniában van egy gejzír mezőnek nevezett zóna, ahol megint annyira erős ez a geotermikus energia, hogy 1500 megawattos erőművek épültek. Ez annyi, mint nálunk a csernavodai atomerőmű. Ugye Izlandon a fűtés 93%-át ezzel a termálvízzel oldják meg, energiát kizárólag azzal termelnek. Tehát ahol van, ott nagyon jól fel lehet használni, na de nagyon sok helyen meg nincs.
Igen, hát Izland ezért az egyik legnagyobb európai banántermelő ország, annak ellenére, hogy fent van északon, mert ingyen van a melegházak, az üvegházak fűtése.
Igen, tehát ez a geotermikus energia valóban szünet nélkül rendelkezésre áll, megújuló, nem szennyezi a környezetet, csak van, ahol nincs, vagy hát nehéz hozzáférni. De egyébként azt tudni kell, hogy a Föld ugye a felszínen az 5-6-7 fokos, úgy körülbelül állandóan egész évben. A Föld középpontja meg ugye azt mondtuk, hogy 6000 fokos, a kettő között van egy fokozatos átmenet, egy ilyen termikus gradiensnek nevezik, ami azt mondja meg ez a szám, hogy kilométerenként hány fokkal növekszik a hőmérséklet. És ez hát úgy világszinten általában meg Európában is körülbelül 20 fok kilométerenként, ami nem sok. Tehát ahhoz, hogy a 200 fokig eljussunk, ahhoz le kéne fúrni 10 kilométerre, ami nem lehetetlen, csak nem gazdaságos. Viszont ez nagyon változik zónánként. Romániában körülbelül 20 fok, de itt szomszédban Magyarországon már 50-55 fok, tehát szinte a triplája az átlagnak. Izlandon 200 fok per kilométer, tehát nagyon sok értéket vehet fel, és ezt a 20 fokot, ezt nem tudjuk kihasználni, tehát ezzel nem tudunk olyan mélyre fúrni, hogy megérje, de ahol ez a termikus gradiens nagyobb, ott már azért egy kilométerre, másfél kilométerre, két kilométerre le tudunk fúrni, hiszen a kőolaj kitermelésben, gázkitermelésben ugye hatalmas tapasztalatot szereztünk ilyen fúrás terén, úgyhogy ez nem gond, a kérdés az, hogy mennyire gazdaságos, és nem is maga az erőmű telepítése, mondjuk az is, ahogy mondtad, egy nagy kezdeti befektetés, de ahhoz egyáltalán tudjuk, hogy találunk-e termálvizet, vagy forró vizet, és hol találunk, ahhoz rengeteg próbafúrás kell, tehát egy ilyen mezőnek a felfedezése az dollármilliókba kerül, és nem biztos, hogy sikerrel járunk.
Magyarország európai viszonylatban elég szerencsés helyzetben van, Románia már kevésbé ilyen szempontból, ugye?
Így van, Magyarország az szerencsés helyzetben van, hát ugye ez látszik a számtalan termálfürdőjükön, nem közismert, de több olyan város van, ahol egész lakónegyedeket fűtenek a termálvízzel, tehát náluk energiatermelésre annyira nem jó, mert nem annyira forró, de fűtésre nagyon jól kihasználják.
Tehát 80 és 150 fok, Celsius fok közt van a magyarországi termálvizek hőmérséklete, és ezt akkor közvetlenül lehet hasznosítani, fűteni.
Hát fűteni kiválóan lehet. Most ugye ennek a másik hátránya ennek a geotermikus energiának, hogy ott helybe kell felhasználni. Tehát tegyük fel, hogy valahol találunk, és 130 fokos, mindenki örvend, és fűtsünk vele. Jó, de van olyan városka, vagy település, amit fűteni lehet vele? Ilyen, hiszen hogyha 30 kilométerre van, akkor oda tártalan, mert mire elviszük, már langyos se lesz, tehát ez nem egy konzerválható valami. Ott helybe felhasználom, vagy nem?
Én úgy tudom, hogy Nagyváradon hasznosítják a termálvizet, tehát fűtenek vele egyes tömbházak, tömbháznegyedben, és tudod, hol működik még ez? Ezelőtt 13-15 évvel Völcsa megyében, Kölimenes Köcsulátán, ezek fürdőhelyek, ahol van termálvíz is, nem csak iható ásványvíz, és szállodákat fűtenek vele közvetlenül, csak meg kell szűrni, mert ugye nagyon sok ásványi anyagot is tartalmaznak most azok a vizek, az lerakódik, és akkor eldugulnak a csövek, tehát szűrni kell.
Egy kis zárójelben azért még erre az energiatermelésre térjünk vissza, mert azt mondtuk, hogy ha 200 fok körül van, akkor azzal már közvetlenül lehet turbinát meghajtani. De van egy olyan erőmű típus, úgynevezett kétciklusú, bináris erőmű, ami egy ilyen akár 110-120 fokos gőzzel vagy forró vízzel is elműködik. Mégpedig úgy, hogy nem közvetlenül a turbinát nem ezzel hajtják meg, hanem ezt a hőt átadják egy másik folyadéknak, aminek a forráspontja sokkal alacsonyabb, mint a vízé. Mondjuk 70 fok. Vannak ilyen speciális folyadékok, és a 120 fokos meleg víz elég erős idézőjelbe gőzt tud ebből a folyadékból termelni ahhoz, hogy meg lehessen hajtani vele egy turbinát. Erre én láttam, itt te Váradot említetted, én Élesden láttam, ugye van egy nagy szemengyár, és ott kialakítottak egy ilyen hővisszanyerő rendszert. Igaz, hogy nem geotermikus energiát használ, hanem a szemengyártásban ugye a lelke a gyárnak az egy 100 méter hosszú óriási forkókemence. Annak a hulladékhőjét, ami egyébként kimenne a kéményen meg melegíteni a környezetet, azt felfogják, és egy ilyen kétkörös kis erőművel 5 megawatt áramot termelnek, ami a gyárnak körülbelül a fele szükségletét fedezi.
Ezen a téren várható-e valami nagyobb áttörés a közeljövőben? Tehát azt mondtuk az elején, hogy a megújuló, nem szennyező, állandóan rendelkezésre álló energiaforrás lehet, na de jelenleg nem az. Tehát várható-e valamilyen áttörés, tehát elterjedhet-e szélesebb körben?
Nagyon széles körben nem, mert ez ugye földrajzi adottságoktól függ. Annyiban próbálják kiterjeszteni, hogy előfordulhat az, hogy elérhető mélységben, 1-2 kilométer mélységben találunk 200 vagy 300 fokos környezetet. De lehet, hogy nincs benne víz. Tehát az, hogy most a földkérekben hol van víz, vagy hol nincs, vagy miért van, vagy mennyi van, az egy elég esetleges dolog. Tehát lehet, hogy találunk egy ilyen forró zónát, de teljesen száraz. És erre kitalálták azt a fajta erőművet, egy harmadik típust, ahol lefúrnak ebbe a mélységbe, és vizet nyomnak le, hogy aztán miután megforrosodott, akkor felhozzák, tehát egy zárt körös rendszert csinálnak, ahol mi nyomjuk be a vizet, és a hideg vizet, és kivesszük a forró vizet vagy gőzt. Ugye ennek az a hátránya, hogy oda kell egy valamekkora, hát mondjuk úgy, hogy tartályt vagy barlangot képezni, ahol ez a hőcsere végbe tud menni, ezt ilyen hidraulikus repesztéssel oldják meg, és ilyen erőművek is már léteznek.
Tehát mindez komoly befektetést igényel, és ha én jól értettem, akkor attól is függ, hogy gazdaságos vagy nem, hogy milyen mélyre kell ásni.
Hát nyilván attól függ, hogy milyen mélyre kell ásni, de ez egyébként nem újdonság. Most az, hogy a rómaiak a fürdőben használták a termálvizet, ezek közismert dolgok, de áramtermelésre például Olaszországban van egy Lardello nevű kis helység, ahol 1911-ben épült az első áramtermelő üzem, most is működik 400 megawatt teljesítménnyel, az egy fél atomerőmű blokk, és hát ugye 100 év után is, hogy mondjam, rendelkezésre áll az energia, tehát valóban kifogyhatatlan, ez is egy példája. Az igaz, hogyha találunk is vizet, és azt hozzuk fel, akkor is célszerű pótolni, mert különben egyszer lehet, hogy elfogy.
Tehát befecskendezzük a
oda. Igen, igen. Nem azt a vizet hozzák fel, tehát nem az a zárt körű, amit az előbb mondtam, de valahol vissza kell juttatni vizet, hogy aztán legyen mit megint kiszívni.
Ezekhez, amit eddig elmondtál, hogyan kapcsolódik az úgynevezett hőszivattyú? Mi a közös, és hol tér el?
Hát egyetlen közös pont van az, hogy a hőszivattyú is a környezetből meríti az energiát. Tehát akár a légkör használja hőforrásként, akár a földet használja hőforrásként. Ilyen értelemben ez is egy geotermikus megoldás. Egyébként mindenben különbözik, hiszen a hőszivattyúhoz nem kellenek speciális feltételek, nem kell termálvíz legyen, nem kell nagy hőmérsékletű közeg legyen, hanem az elműködik normál hőmérsékleten is. Tehát ilyen értelemben nagyon messze esik tőle, viszont az előnye az, hogy szinte bárhol lehet használni.
És hogy ez hogyan is működik, és hogy lehet hideg levegőből meleget varázsolni, erről lesz szó a műsor második részében. Most tökéletesedünk egy kicsit az Ocsó Macsó zenekarral.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Ha a tökéletességtől messze is állunk, járunk még, de azért optimálisabbá tehetjük a fűtési rendszereket. Furdek Tamás mérnökkel, energetikai szakemberrel a mai Sajtóklub második részében arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet akár mínusz 10 fokos levegővel is 20 fokra fűteni egy lakást. Ebben segítenek nekünk a hőszivattyúk, és ezek nem más elvre épülnek, azonos elvre, mint a hűtőszekrény. Végeredményben egy hőszivattyú, egy fordított irányban működő hűtőszekrény vagy klímaberendezés.
Pontosan így van, és azoknak, akiknek teljesen hihetetlennek tűnik, hogy mondtad, hogy egy mínusz 10 fokos levegőből hőt vonjunk ki, és 20 fokot gyártsunk belőle, az elég, ha végig gondolja, hogy a klímaberendezés, a légkondicionáló, a kinti 40 fokból tud 20 fokot vagy 15 fokot gyártani. Az pont olyan hihetetlen, csak ezen nem szoktunk elgondolkozni. Hát valahogy megcsinálja, aztán jó, hogy hűvös van, de nem gondolkozunk rajta, hogy hogy. És a hűtőszekrénynél ugyanígy, valahogy hideget csinál, de nem nagyon tudjuk, hogy hogy. És az alapelv az valóban ugyanaz az alapelv, hogy a termodinamika törvényeit felhasználva hőt vagy hideget lopunk a környező bennünket körülvelő világból. És ez pedig a termodinamikának egy másik törvénye teszi lehetővé, illetve az első törvény az, hogy az energia, a hő az melegebb helyről megy át hidegebb helyre, soha nem fordítva. Ezért meghökkentő az, hogy a mínusz 10 fokos hidegből bejön a szobába, és 20 fokos meleg lesz, vagy a 40 fokos kinti hőségből 20 fokos kellemes szobahőmérséklet. Tehát ezt a törvényt ezt mindenképpen hát be kell tartsuk, mert ez így működik a világ. Viszont van egy másik termodinamikai főtétel, ami azt mondja, hogy ha egy gázt összesűrítünk, akkor nem csak a nyomása nő meg, hanem a hőmérséklete is jelentősen megnő, illetve fordítva, ha kitágítunk, ha megritkítjuk, akkor a nyomása is csökken, és a hőmérséklete is nagyon lecsökken. És akkor nézzük meg, hogy például egy hűtőszekrény vagy egy klímaberendezés hogy gyártja a hideget. Ugye ott van a szobában a 30 fokos levegő, amit leszeretnénk hűteni 20 fokra. A kültőri egységnek a kompresszora az összenyomja ezt a 30 fokos levegőt a térfogatának az ötödére, vagy nyolcadára, vagy tizedére, és a hőmérséklete megemelkedik ami 70 fokra. Ezt a 70 fokos levegőt körbejáratja a kültőri egység, kapcsolatban hozza a 40 fokos kánikulával, és mivel ő a melegebb, a 70 fokos levegő le fog adni hőt a környezetének, és lehűl 50 fokra. Mikor azt az 50 fokos levegőt megint vissza ritkítom a normál térfogatára, akkor a 30 fok helyett nem lesz csak 10 fok. Mert közben leadott hőt, elvesztett hőt, tehát ha nem csinálnék semmit, csak összesűrítem és visszaritkítom, akkor 30-ból 30 fokos lenne. De mivel a 30 fokos felmelegítettem, leadott hőt, az 50-es az már sokkal kevesebb lesz, amikor megint normál térfogatra bővítem, és ezzel a 10 fokos levegővel tudom hűteni a 30 fokos szobát, amennyire akarom. Ez a dióhéjban az alapelv, ami persze rengeteg műszaki paramétert, meg mindent lehet változtatni, mennyire nyomom össze, milyen gáz, nem akármilyen levegővel működik, de nyilván, hogy vannak speciális gázok, amik ennek jobban megfelelnek. Hát tudjuk, hogy a hűtőszekrényekben is, meg a légkondikban freont használtak, amit aztán most már kerülnek, mert károsítja az ozonréteget, de vannak helyettesítő speciális gázok, amivel ezt a folyamatot le lehet játszani. Nyilván a kompresszor az egy kulcselem ebben, mert azzal végzem az összenyomást meg a kitágítást, és ez a kompresszor ugye árammal működik, tehát fogyaszt.
És a kérdés, hogy mennyit, és hogy megéri-e, és mennyivel fogyaszt így kevesebbet, mint hogyha egyszerűen egy elektromos radiátorral fűtenék.
Igen, ezt a hűtésnél nehéz mérni, mert a hideget, azt, mint energiát, azt nem nagyon tudjuk mérni, de a fűtésnél nagyon könnyű megmérni, hiszen ha veszünk 1 kWh elektromos energiát, és azt egy radiátorba, egy villanyrezsóba használjuk fel, akkor körülbelül 1 kW hőt kapunk.
Tehát nincs veszteség gyakorlatilag.
Minimális veszteség van. 1 kW-ból 1 kW-ot kapunk. Ha viszont a hőszivattyúba, a kompresszorba használom el az 1 kW elektromos energiát, akkor körülbelül 3 kW hőenergiát kapok. Itt van a nyereség.
Honnan benne származik a többlet?
Hát a környezetünkből, a levegőből vagy a földből.
Mert hogy energia nem vészel, csak átalakul, ugye?
Így van, tehát az a három egységnyi hőenergia, abból egy jön a kompresszorból, és kettőt a környezetemből veszek fel ezzel a megoldással, hogy hát a hőszivattyúnál ott először a ritkítással kezdem, tudom, 15 fokos levegőt megritkítom annyira, hogy a hőérséklete lemenjen mínusz 10 fokra, vagy mínusz 20 fokra, azt kapcsolatba hozom a 0 fokos kinti téli levegővel, vagy az 5 fokos földbe bevezetem, és ott, mivel ő a hidegebb, fel fog venni energiát. És mikor összesűrítem megint a normál térfogatára, akkor a 15 fokos levegőből lesz 40 vagy 50, és azzal tudok fűteni. És ezt nyilván ismétlődik ez a folyamat, attól függően, hogy milyen meleget akarok csinálni, kint mekkora hőmérséklet. Tehát ezek már ilyen technikai részletek, hogy hogy oldom meg, az alap elv az ez, és ez a hármas szám is egy hozzávetőleges érték, hogy háromszor annyi hőenergiát kapok, hiszen nem mindegy, hogy kint 0 fok van, vagy mínusz 10 fok van, vagy plusz 10 fok van, és hogy hány fokot akarok csinálni, tehát ezek nyilván befolyásolják, lehet, hogy van olyan hideg téli nap, amikor kettő alá esik ez a szám, vagy egy másfélre, egy kedvező időjárásban pedig lehet, hogy 5 is ez a nyeresség.
Tehát, amint mondtuk, az energia megmaradás elve az érvényes ezen a téren is, és ez azt jelenti, hogy ha télen egy ilyen berendezéssel fűtünk, akkor a kinti levegőt valamennyivel lehűtjük, tehát hidegebb lesz minimálisan nyilván, de hogyha minden lakásban ilyen hőszivattyú működik, akkor kint hidegebb lesz, mondjuk egy fél fokkal, egy fokkal.
Így van, és ez nyáron azt mondják, hogy érződik is, mikor egy lakónegyedben nagyon sűrűn vannak a légkondik, és kánikula van, és mindegyik működik, akkor azok még plusz meleg levegőt, forró levegőt fújnak ki, ami egy kicsit tovább melegíti. Csak hát az egészben az a kulcs azért működik, mert ez a külvilágunk az olyan óriási, hogy az, amit mi így egy-egy kültéri egységgel melegítünk rajta, az szinte észrevehetetlen, illetve hát ahogy a levegő mozog, a szomszéd utcából vagy negyedből jön a hidegebb, összekeveredik, tehát egy végeredményben nem lesz melegebb vagy hidegebb kint. Viszont nekünk állandóan úgymond forrás biztosít arra, hogy a ciklust előről kezdjük, és megint hőt vegyünk fel a környezetből. El lehet végezni egy ilyen gondolatkísérletet, hogy például egy légkondit azt úgy működtetek, hogy a kültéri egységet is behozom a szobába, és akkor bekapcsolom. Mit fog történni? Hát az szűteni fog. A szoba egyik felében hidegebb lesz, a másik felében a kültéri egység fújja ki magából a meleg levegőt, ott meg melegebb lesz. A szoba összhőmérséklete semmit nem változik, mert nincs a környezettel nem vagyok kapcsolatban, tehát nincs honnan felvegyek őt, vagy nincs hova leadjak őt.
Tehát akkor azok a berendezések, amelyeket úgy reklámoznak, hogy nem szükséges hozzájuk kültéri egység, sőt, még egy csövet se kell az ablakon kívülre vezetni, ezek hamis reklámok.
Hát az nem légkondi, az valamilyen enyhe, nem tudom, párologtató, ventilátor, valamit csinál, de az nem ezen az elven működik.
Tehát itt egyszerűen akkor arról lehet szó, hogy hideg vizet kell beletenni a hűtőszekrényből, és akkor ő azt permetezi, mozgatja a levegőt.
A párolgás is sőt von el, tehát ahogy azt permetezi, meg mozgatja, valamennyit egy pár fokot tud hűlni. Vannak ezek a úgynevezett mobil légkondik, aminek nincs kültéri egysége, hanem egy doboz van, amit a szobába beteszek, és mégis működik, de csak akkor, hogyha azt a vastag kivezető csövét, azt az ablakon át fúrok egy lyukat, és kivezetem, hogy a meleg levegő az a kinti külvilágot melegítse, és ne a szobát, és úgy már működik.
Na de most mi nem hűteni, hanem fűteni akarunk, hiszen nyakunkon a tél. Kinek éri meg ilyen berendezést felszerelni, milyen költségekkel jár, és hát mennyi idő alatt térül meg?
Hát a berendezés típusától nagyon függ, és nyilván a teljesítményétől meg, hogy mekkora házat akarunk vele fűteni, és milyenek a körülmények. Ugye alapvetően a legegyszerűbb ilyen hőszivattyús rendszer az úgynevezett levegő-levegő. Tehát ugye, ahogy a légkondi is egy levegő-levegő hőszivattyú, csak hűtésre használom, ugyanúgy ez a levegő-levegő hőszivattyú a kinti levegőt használja hőforrásként. Ami nyilván, hogy nagyon változó, tehát van, amikor 10 fokos, van, amikor 0 fokos, van, amikor mínusz 5 fokos, és ennek megfelelően ez a hármas nyereségszám is változik állandóan, de ezért számolnak egy ilyen szezonális megtérülési mutatót, vagy nyereségmutatót, ami ott 2-4-5 között mozog. De nyilván attól függ, hogy Norvégiában vagyok, vagy Olaszországban vagyok. Tehát ezt nehéz így általában mondani megtérülés, de...
Hát tegyük fel, hogy Romániában vagyunk.
Romániában vagyunk, akkor, és ilyen levegő-levegő rendszert használok, akkor 10 év alatt ez meg kéne térüljön. Tehát a legrosszabb esetben 10-15 év között van, de sok esetben már 10 év alatt. Ez a levegő-levegő rendszer, ez nem a legjobb a hatásfoka, éppen azért, mert a külső hőmérséklet az változik. Viszont ez a legolcsóbb berendezés, mert a telepítése roppant egyszerű, egy kültéri egységet kiteszek az udvarra, a beltérit behoz, összekötöm őket, és már is működik, tehát nagyon gyorsan lehet telepíteni, és nincs magán a berendezésen kívül kevés költség van vele. Vannak a víz-levegő vagy víz-víz rendszerek, ahol nem a levegőt használom hőforrásként, hanem a földnek azt a valahány fokos hőmérsékletét, ami viszont állandó. Ugye, hogy egy barlangban vagy egy sóbányában ugye van egy 10-12 fokos állandó hőmérséklet télen-nyáron, ugye a föld is itt a talpunk alatt az 5-6-7 fokos egész évben. Ami ugye sokkal több, mint a mínusz 10, és állandó, tehát hogyha én a földből nyerem ki ezt az energiát, akkor jobb hatásfoka lesz, mint a levegőből. Csak hát ahhoz, hogy a földből kivegyem ezt az energiát, én ott egy folyadékot vagy egy gázt a földben egy csőrendszerben meg kell forgassak ahhoz, hogy felmelegedjen, és azt a csőrendszert le kell fektetni. És akár ugye két nagy altípus van. Az egyik az, mikor függőlegesen lefúrok 50-60-80 méterre, és egy cső spirállal lenyomom a nem tudom én, 10 fokos vizet, és mire visszajön, addig megmelegszik. Vagy pedig milyen egy méter mélyen beások a mondjuk a kertbe egy csőrendszert, és azt használom hőcserélőnek. Mind a kettő ugye egy nagyobb beruházás, és sokkal nagyobb költség, viszont a hatásfoka is jobb és állandó.
Ehhez legalábbis az egyik típushoz, amit említettél, megfelelő méretű telekre is van szükség.
Így van, tehát ez attól is függ, hogy van-e telkem, vagy nincs, le tudok fúrni, vagy nem. Most nyilván egy tömbház, aminek nincs semmije, se udvara, se kertje, se telke, nem mondhatja azt, hogy itt most a járdát azt kifúrom, mert én hőszivattyút akarok telepíteni. Tehát vannak ennek gyakorlati akadályai, de a tömbháznál például azt lehet megcsinálni, hogy egy nagy közös hőszivattyúval fűteni az egész épületet. Hát ugye, hogy azt már ilyen gázkazánoknál is szorgalmazzák, hogy nem mindenkinek legyen egy külön kazánja, nem legyen egy nagy kazán az épületben. Ugye az veszteség minimalizálás is, és hatékonyabb, mint 30 kicsi kazán. Ugyanígy a 30 hőszivattyú helyett érdemesebb egy nagy teljesítményt tenni, és azzal megoldani az egész épület fűtését.
Tehát gyakorlatilag akkor ez árammal működik?
Hát ez árammal működik, pontosan, de hűtőszekrény. Így van, árammal működik, de 2-3-4 annyi hőenergiát kapok, mint amennyit elfogyasztok.
Tehát egy elektromos radiátorhoz viszonyítva, mint már említettük, körülbelül az 1/3 fogyasztja, na de ahhoz képest, hogyha gázzal fűtök, ahhoz képest is gazdaságosabb?
A gázhoz képest is gazdaságosabb. Most ez persze elektromos áram ártól is függ, gáz ártól is függ, tehát megint lehet találni olyan szituációt, amikor nagyon olcsó az áram vagy a gáz, és akkor ott lehet, hogy most meg kell várni, amíg megdrágulnak, mert most lassan térülne meg, tehát 20 év alatt térülne meg. De egy normális mostani áram és gázáraknál feltétlenül előnyös. Arról nem beszélve, hogy például egy új épületnél egy ilyen hőszivattyú nem csak a fűtést oldja meg, hanem a hűtést is nyáron. Tehát nem kell külön légkondit is szerelni, külön fűtést is, hanem egy rendszerrel kiváltom mind a kettőt, tehát már ez is egy költségmegtakarítás.
Tehát akkor a hőszivattyú tulajdonképpen nem hőt termel, hanem hőt szállít.
Így van, hőt szállít, ez a kompresszor teszi lehetővé azt, hogy a külvilágnak a hőjét úgymond ellopjam, vagy becsalogassam a szobába. Tehát ő önmagában nem fűt, vagy nem hűt, hanem csak lehetővé teszi ezt a hőcserét.
Tehát mondtad, hogy vannak ezek a horizontális rendszerek, a vertikális rendszerek, és van egy harmadik, a spirális vagy kosaros rendszer.
Hát ez a függőlegesnél van az, hogy milyen mélyre fúrok be, nem, ha nem fúrok be a mélyre, akkor kell ott valamilyen csőrendszer csinálják, hogy több ideig keringjen benne a fűtőközeg, és fel tudjon venni őt.
Mint lehetséges hőforrás, mi jöhet még számításba? A föld hője, a levegő?
Hát alapvetően ez a kettő, azt mondják, hogy például egy tónak a vizét is lehet erre használni. De ugyanígy, ahogy mondtam, hogy élesden ott például egy kemencének a hőjét használják fel. Van ez a fogalom, hogy hulladékhő, ahol amikor valamilyen ipari folyamatban keletkezik egy csomó hőenergia, ami egyébként elvész. Tehát megteszi, megtermeli azt, amit akarunk, de a hő maga elvész. Hogyha ezt a hulladékhőt felfogom és hasznosítom, akkor ez is lehet egy forrás. Csak itt megint az a gond, hogy például egy hőerőműnél ugye ott rengeteg hulladékhő keletkezik, elégeti a szenet vagy a gázt, és borzasztó meleg van. Csak mellette kell legyen egy városka, amit fűtök vele, mert különben nem tudom felhasználni. De ha megnézzünk egy villanyszámlát, azon van egy olyan költségtétel, ami az ilyen kombinált erőművek támogatására vonatkozik, és ez a kombinált erőmű, ez pont azt mondja, hogy ne csak áramot termeljek, hanem hőt is, vagy ne csak hőt termeljek, hanem áramot is, tehát pont ezeket a hulladék energiákat hasznosítsam egyik vagy másik irányba.
Tamás, maradt-e még valami, amit ezzel kapcsolatban egy percben el tudnál mondani, ennyi időnk maradt?
Mondjuk el azt, hogy egy ilyen levegő-levegő rendszer az már 4-5 ezer euróból telepíthető, egy vízrendszer az már 8-10 ezer euró vagy a fölött van, tehát körülbelül ebbe kell gondolkozni, és hogyha egy újépítésű házba tervezzük, akkor feltétlenül padlófűtést készítsünk, mert nem mindegy, hogy az a hőszivattyú a mínusz 10 fokos levegőből 35 fokos vizet állít elő, és a padlófűtés az pont ideális, vagy 60 fokos kell előállítson, hogy a fűtőtest is felmelegítse a lakást.
Hát reméljük, hogy a kedves hallgatók érdeklődve hallgatták, és hasznos volt ez a beszélgetés. Köszönöm szépen, Tamás, hogy eljöttél a Sajtóklubba.
Én is köszönöm a meghívást.
Furdek Tamás mérnök, energetikai szakember volt a vendégünk. Ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Én Mihály István vagyok, viszont hallásra.